Robi és a holnaplátók.
Az élet nem csupán földünk kiváltsága. A mindenségben számtalan égitesten végtelenül sokféle élet létezhet.
Botond Bolics György fantasztikus rádiójáték sorozatát közvetítjük. Harmadik történet, első rész. Különös fogadtatás. Rendező László Endre.
Hol alacsonyan, hol a lomhán úszó felhőkig emelkedve, aztán megint közel a felszínhez, újra meg újra körülrepülték a bolygót. Ameddig az explorátor utasai a távoli földről érkezett űrhajó parancsnoki tornyából elláttak, mindenütt víz és víz. Az égitestet burkoló végtelen óceánból csak itt-ott emelkedtek ki magános kopárszigetek. Legtöbbjén működő tűzhányok tornyosodtak. Fölöttük tömör füstfelhő gomolygott, vörösen izzó kúpjuk fényét, megsokszorozva tükrözték a szüntelenül háborgó tenger hullámai. Semmi nyoma növényi vagy állati életnek. Nézzünk körül a naprendszer egy másik bolygóján, ott talán több szerencsével járunk, döntött végül türelmét vesztve Igor kapitány, az explorátor parancsnoka. Nincs értelme, hogy tovább fecséreljük itt az időt. Ezen az égitesten nyilvánvalóan nem alakulhatott ki magasabb rendű élet. Már bekapcsolta az asztrolokátort, hogy a kapott adatok alapján számítógép segítségével megállapítsa, milyen irányba repülve érik el legrövidebb úton a kiszemelt másik bolygót, amikor a bioreporter homlokfalán felvillant a jelzőlámpa. Egy pillanattal később a készülék hangot hallatva is jelezte, hogy érzékelő szerkezetét szokatlanul erős impulzusok, magasabb rendű, gondolkodó lényektől származó agyhullámok érik a bolygó felől.
Hallotta, Igor kapitány? Ezek szerint mégsem lakatlan a bolygó.
Ugyan már, kutas doktor, árva fűszálat sem láttam a tenyérnyi szigeten, amelyik fölött elrepülve a készülék néhány másodpercen át jelzéseket adott.
Eddig még egyetlen esetben sem tévedett a bioreporter.
Én is bízom a gépben, de biológus létére magának kell legjobban tudnia, hogy ilyen természeti viszonyok közt és ilyen parányi területre korlátozva nem fejlődhet ki magasabb rendű élet.
Repülés közben végzett műszeres méréseink, és a látottak szerint ez az égitest mindössze abban különbözik a mi földünktől, hogy felszínének nem csupán háromnegyedét, hanem majd teljes egészében víz borítja.
És a rengeteg tűzhányó...
Nem jelentenek semmit, Irina asszony. Egyáltalán nem elképzelhetetlen, ilyen körülmények közt is, ennek a bolygónak az állatvilágában is akadt egy olyan faj, amelyikből évmilliók során gondolkodó lények fejlődtek ki.
Ennyire biztos abban, hogy a bioreporter nem tévedett?
Igen. A készülék érzékelő berendezése agyhullámokat fogott fel. Semmi ok rá, hogy ebben kételkedjünk.
Nos, rendben van. Visszafordulunk, és közel a felszínhez még egyszer végigrepüljük az előbbi útvonalat. Ha a bioreporter ismét jelzéseket ad, és a talajviszonyok is megfelelőek, leszállunk a szigeten.
Érdekes. Semmi jele, hogy a többihez hasonlóan ez a sziget is vulkánikus eredetű lenne.
Igen, sima és csupasz akár a tenyerem. Kíváncsi vagyok, milyen eredménnyel térnek vissza felderítő útjukról Torak és kutas doktor.
Kizártnak tartom, hogy az élet bármi jelét találnák a kopárszikla fensíkon.
Ha a szigetnek mégis vannak lakói, azok alkalmasint holmi test nélküli lények lehetnek.
De anyu, hát ha már itt tolálkodnak körülöttünk, csak éppen mi nem látjuk őket.
Csacsi vagy Edda, nem látod, hogy tréfálok? Szellemek csak a régvolt mesékben léteztek.
Agyáramokat termelő, agyhullámokat eregető szellemekről azonban még a mesékben sem esik.
Meglásd, apa, mégis Eddának lesz igaza. Előbb határozottan éreztem, hogy valami vagy valaki kétszer is belém bökött hátulról.
Ne haragudj már! Egy az emésztéssel kapcsolatos jelenség. Szóval ilyesmi kezdett terjengeni körülötted. Sajnos az alfaktorom igen erősen reagál a hasonló kellemetlen szagérzetekre, és ezért bögtelek kétszer is oldalba.
Egy szó sem igaz az egészből. Szaglókészüléket biztosan a bolygó lakó szellemek valamelyik...
Ne tagad, Mark, ami történt, megtörtént. Mielőtt oldalba bögtelek volna csápommal, alaposan betájoltam a tömény szakforrásnak a helyét, és kielemeztem az illatfelhő valamennyi összetevőjét, tévedés kizárva.
Ne higgyetek ennek a pléjankónak!
Kutas doktorék jelentkeznek. Mark, állítsd hangosabbra a megafon.
Igenis, kapitány!
Igor kapitány! Igor kapitány, itt Kutas! Itt Kutas, hall engem?
Persze, hogy hallom, de miért ilyen izgatott? Csak nem akaszkodtak össze a bolygólakókkal?
Torakot baleset érte!
Baleset? Mi történt?
Néhány méterre a parttól megálltunk a terepjáróval. Közelebbről szerettem volna látni a tengert, és mintát akartam venni a vízből. Hirtelen furcsa lény bukkant elő a hullámok közül. A parthoz úszott, és egy bevágáson át hihetetlenül gyorsan és ügyesen felkúszott hozzánk. Amikor rákiáltottam, megtorpant.
Gondolja, hogy értelmes lény volt?
Ki tudja, csak állt és bámult ránk, de hangot nem adott. Mindössze néhány pillanatig láttam.
És mi van Torakkal?
Eltűnt.
Mit mond? Eltűnt?
Eltűnt.
Hová lett?
Mire felocsuttam a meglepetésből, Torak már kiugrott a terepjáróból, és néhány hatalmas lépéssel a különös jószág mellett termett. Az hátrált előle. Torak utána. Szemhúnyásnyi ideig sem tartott, ami ezután történt.
Torakra támadt a hüllő?
Nem. Torak megpróbálta nyakon csípni, de az nem hagyta magát, elugrott előle. Még láttam, hogy Torak utána kap. Láttam, hogy egyensúlyát vesztve botladozik, ide-oda tántorog, aztán fejjel előre lezuhant a sziklapárkányról.
Torak kitűnő úszó.
Talán bezúzta a fejét esés közben. Talán eszméletét vesztette, nem tudom.
Magas a parti sziklafal, ott, ahol most van?
14-15 méter magas lehet. A tenger alig hullámzik, a víz tökéletesen átlátszó. De Torakot sehol nem látom.
Maradjon ott, Kutas! Kapcsolja be a radarlokátort és irányítson. Azonnal odarepülök egy helikopterrel.
Egyedül? Ha magát is baj éri...
Majd vigyázok magamra.
Nem kísérhetném el, Igor kapitány. Már egészen jól vezetek helikoptert, de mint navigátor is megállom a helyem.
Mindjárt elválik, hasznodat tudom-e venni. Emeld ki Daruval az explorátorból a hármas számú helikoptert, és indítsd be a motor.
Meglátja, kapitány, minden rendben lesz!
Rám megint nem gondol senki. Velem mi lesz? Eddával maradjak, vagy Markot kísérjem el?
Velünk jössz, Mikrobi. Edda biztonságban van itt az űrhajó közelében. Nekünk azonban szükségünk lehet egyik vagy másik különleges robotertudományodra. Kászálódj be gyorsan a helikopterbe.
Ez igen, roboter legyen a csápján, amelyik el akarja írni, hogy valaha is így vélekedjék róla az explorátor parancsnoka.
Itt tulhatunk, Igor kapitány!
Megyek, Mark! Maron, senki ne hagyja el az explorátort, és teremtett lelket be ne engedjenek az űrhajóba, amíg vissza nem jövünk.
Kapitány, nézze! Amerre csak jártunk, körös körül ilyen meredek sziklafal övezi a szigetet.
És ez a bevágás itt nem úgy fest, mintha a hullámok vájt a természetes képződmény lenne.
Olyan, mint valami csúszda.
200-300 méterre egymástól sok ilyen keskeny sikátort láttunk útközben. Nem kétséges, hogy valamennyit igen kemény anyagból készült szerszámmal vájták, a szigetnek talán még a gránitnál is nehezebben faragható talajába.
Hol állt Torak, amikor utoljára látta?
Ott azon a kiugró párkányon. Amikor megbotlott és lezuhant, ugyanabban a pillanatban a hüllőforma jószág hasra vágta magát, és a bevágáson át villámgyorsan visszasiklott a tengerbe.
Azt mondja, hasra vágta magát? Ezek szerint két lábon járó lény volt?
Igen.
Lent a sziklafal tövében homokos és egészen sekélynek látszik innen a part. Ha Torak itt zuhant le, élve vagy halva, látnunk kellene őt a vízben. Vagy rögtön elsodorták volna a hullámok?
A szigetnek ezen a szélvédett oldalán nyugodt sima a tenger, mintha olajat öntöttek volna rá. Nem, kapitány, ezzel semmiképp nem magyarázható Torak eltűnése.
Mi más történhetett volna?
Az a gyanúm, hogy a rejtélyes lény,
amikor ezen a bevágáson át lesiklott a szigetről, hosszú karmokban végződő uszonyaival megragadta és magával hurcolta a tengerbe a feltehetően eszméletlen, vagy már talán halott Torakot.
Ez szerint valamiféle ragadozók laknák a sziget körül a tengert?
Nem, az egyetlen példánynak, amelyet láttam, nem erre vallott a külseje.
Hogy nézett ki a fickó?
Hát, földi hasonlattal élve a delfinek és a császárpingvinek sajátos keverékének tűnt. Fejének formája olyan volt, mint a delfineki. Törzse, végtagjai, járása pedig egy jól megtermett császárpingvinre emlékeztetett.
Előbb azt mondta, hogy az uszonyai karmokban végződtek.
Hát képzelje úgy, mintha a pingvin repülésre alkalmatlan, de úszásra kiválóan alkalmas két korcs szárnya a majmok mancsához hasonló karmos ujjakban végződne.
Milyen volt a lába?
Az is, mint a pingvineké. Engem azonban leginkább a testét borító sűrű, tömött szőrzet csodálatos színe lepett meg.
Mi meglepő volt rajta?
Nézze a tengert, kapitány! Látja, milyen kék?
Hát az eget tükrözi.
Nem. Maga a víz kék. Feltehetően valamiféle ásványi anyag fest ilyenre a sziget körül. A környezethez való alkalmazkodás jellegzetes példája, hogy ezeknek a delfinnel keresztezett pingvinhez hasonló jószágoknak a színe alig üt el a tenger színétől.
Lehet, hogy igaza van. De ne vesztegessük most tovább az időt. Akármilyen kevés remény van rá, hogy segíteni lehet Torakon, akkor is meg kell próbálnunk mindent.
Mit akar tenni?
Leereszkedem a bevágáson a partszegélyig, és körülnézek odalent. Hát, ha olyan helyre zuhant, ahol innen nem láthatjuk. Ameddig talajt ér a lábam, a tengerbe is begázolok.
Hogyan fog kijutni a vízből, ha netán magára támadnak ezek a... Hát, minek nevezzük el őket?
Hadd legyek én a névadójuk, kutas, doktor.
Hát tudsz valami okosat?
Miután a fejük a földi delfinekéhez hasonlít, legyen Delfinida a nevük.
Jó, legyen, Delfinida. De ez most már igazán nem fontos. Hozd gyorsan egy tekercs mentőkötelet a helikopterből, és dirigáld ide Mikrobit is.
Igenis?
Kötélen akar leereszkedni?
Igen, az egyik végét az övemhez erősítem, aztán csak úgy, mint a Delfinida, hasmánt leszánkázom a bevágáson. Ameddig a kötél engedi, bejárom a partszegélyt.
Jövünk már, kapitány! Mit csináljak a kötéllel? És mi lesz Mikrobi dolga?
Ti kutas doktorral a kötél végét fogjátok, amíg én odalent Torakot próbálom felkutatni. Mikrobi közben mindhárom fotócellájával a tengert figyeli. Ha észreveszi, hogy veszély fenyeget, vagy halljátok, hogy segítségért kiálltok, azonnal húzni kezditek a kötelet.
Igen. Gondolja meg, kapitány, mire vállalkozik? A kockázat igen nagy.
Ennyi és... kockázatot Torak is gondolkodás nélkül magára vállalna, ha történetesen ő lenne most a helyemben. Indulhatok?
Egy pillanat. Csak jól megvetem még a lábamat. Úgy, Mark, felkészültél?
Igen, kutas, doktor.
Mikrobi a helyén van, indulat, kapitány.
A viszontlátásra.
Erezd a kötelet óvatosan már.
Ereztem, így jó?
Jó.
Engedhetetek bátrabban, azonnal lent leszek.
Nem ütötte meg magát?
Nem, csak az a baj, hogy mozdulni se igen tudok. Alig 3 méterre a sziklafaltól már mellemig ér a víz.
Toraknak semmi nyoma?
Semmi. Sem a parti sziklafalon, sem a vízben.
Nem hideg a víz?
Ellenkezőleg inkább langyosnak mondanám. És bár tényleg kék a színe, olyan tiszta és átlátszó, hogy ha 20 méterre lenne tőlem, akkor is látnám Torakot.
Szerencsétlen ember. Zuhanás közben biztosan halálra zúzta magát a sziklafalon. Az a két éltű pedig. No csak, minek is keresztelted el, Mark?
Delfinidának, ugyanis a feje...
Jó, emlékszem már. Így hát Torakot csak is a Delfinida hurcolatta magával a mélybe. Pedig egyáltalán nem úgy festett, mintha ragadozó lett volna.
Igor kapitány! Valami közeledik, rettentő gyorsan szeli a vizet és egyenesen felé tart.
Mi közeledik? Hol? Merről? Aha, látom. Látom már, Mikrobi. Segítsenek, kutas, gyorsan.
Igen, húzzuk.
Ne csak tartsák, húzzák is a közeledik.
Húzz, Mark, teljes erővel.
Húzom. Mikrobi, segíts.
Boldogan.
Gyorsabban, ha lehet.
Ne engedd. Gyerünk, Mark! Gyerünk, Mikrobi!
Nem tudom gyorsabban húzni!
Teljes erővel!
Végre!
Hát másodperceken múlt az élete, kapitány.
Gyerünk innen, mert a Delfinida is felfelé kapaszkodik már!
Mark!
Bevágásban!
Igor kapitány, ez nem...
Ez nem delfinida.
Hanem mi?
Valamilyen ragadozó állat, leginkább egy hihetetlenül nagyra nőtt aligátoros tudnám hasonlítani.
Futás! Mert mindjárt a nyakunkon ez a szörnyeteg.
Hagyjuk sorsára a terepjárót, és szálljunk fel helikopterre.
Ugyan, a terepjáróba zárkozva nem érhet baj.
Ki tudja, vagy három...